114, 115, 116,
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánok, ez itt a Civil Rádió, a délutáni magazin. Talán sokan felismerték, és gyerekkorunknak az egyik kedvenc dala, nem is csak a gyerekkorunknak, mert ez nem is igazából gyerekdal volt, még ez egy népdal volt, a táncház mozgalomból, és egyáltalán a zenés világból nagyon sokan ezekre a néptáncos dalokra Sebő Ferenc vagy a Sebő Együttes révén leltek rá, és kerültek ezzel barátságba, ami miatt most ez hirtelen feljött, és a mai adásban többször lesz erről szó. 79 éves korában vasárnap hétfőn otthonában elhunyt Sebő Ferenc, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas énekes. Ő dalszerző volt, népzenekutató, tekerőlantos, gitáros, építészmérnök, és a hangszeres népzene és táncház mozgalom egyik elindítója, és hát a Sebő Együttes vezetője. Nagyon érdekes és nagyon izgalmas életútja volt, és hát nagyon sajnáljuk még az érdekessége ennek a dolognak, hogy ő még pénteken, a múlt hét pénteken még a táncház találkozón, ha jól tudom, előadást is tartott talán, aztán szombaton valami, szintén egy ilyen nyilvános előadáson volt már, ezt pontosan nem tudom beazonosítani, és akkor hát utána jött nyilván váratlanul ez a halál. Tehát Sebő Ferencre emlékezünk ma többször a mai délelőtti magazinban, vagy délutáni magazinban, bocsánat, már ennyire zavarba jöttem ettől a helyzettől, és a dalokat is fogunk, és beszélgetést is, majd egy picit megpróbáljuk az emlékét felidézni. Szóval ennyi volt a Sebő Ferencre emlékezés. És akkor elkezdjük a mai délutáni magazin műsorismertetését is. Ez csak egy kis előzetes volt, egy kicsit szomorú előzetes. Az első témánk Hello Civil, szakmai délután lesz az ünnepi kampányzáró eseménnyel május 21-én. Talán sokan tudják, hogy a május 21-a határideje az 1%-ról való rendelkezésnek, mindjárt jó lenne, ha majd erre ezügyben mondanál valami jó ajánlást, Dávid, és ennek kapcsán egy egész napos eseményt szervez a fővárosi önkormányzat, és annak a rendezvényéről az ottani társadalmi együttműködési osztály, onnan lesz Molnár Bence a vendégünk, vele beszélgetünk erről a programról. Valamit ennek kapcsán mondanál, vagy majd inkább a végén?
Talán most is eszembe jut, és jó, hogy berántottál engem ebbe a
diskurzusba. Nagyon várjuk és reméljük, hogy adójuk 1%-ával tudják támogatni a civil rádiót. Ezt egészen könnyen megtehetik, úgyhogy az adóbevallás megfelelő lapján, tehát ott, ahol az adó felajánlás, 1%-os felajánlásról van szó, válasszák a listából a civil rádiózásért alapítványt, az adószám pedig könnyen kikereshető a honlapról is.
Az online-on lehet ezt jól kitölteni, ugye? No, de menjünk tovább a mai délutáni magazin műsorában.
A Call Action projekt, amely a PET Kupa és a Diego közös kezdeményezése, 4 éve alatt Kárpátalján 2500 tonna hulladéktól mentesült a folyó. Bitter Zsuzsanna, a PET Kupa projektvezetője lesz majd itt velünk a vonalban. Megkérdezzük, hogy mi lehet ennek a hatalmas sikernek az oka, illetve a hátterében mi állhat.
És egyáltalán figyelmükbe ajánlunk, hogy van 8-10 ilyen nagyon kiemelkedő civil teljesítmény az elmúlt 3,5 évtizedben, amelyek nemzetközileg is nagyon figyelemreméltőek és elképesztő sok embert vagy sok értéket hoztak létre, és a PET Kupa az egyik ilyen, mi itt a civil rádióban többször ezzel foglalkoztunk. Na, a következő témánk a közösségi rádiózásról, egy kiállítás zajlik a Kesztyűgyár galérián, ez a Józsefvárosban van, a 8. kerületben. Tele van a város, maradjunk a fedélzeten, ez a címe. Erről a kiállításról és az ennek kapcsán szervezett, ha jól tudom, olyan 2 hetes programról beszélgetünk Tar Enikővel. És a következő témát is én ajánlanám, az pedig a Magyar Természetvédők Szövetsége egy nagyszabású konferenciát szervez május 12-én globális nevére és helyi közösségek. Globális felelősség Budapest. Szóval nagyon érdekesen a környezet és természetvédelem kérdéseit egy csokorba összegyűjtve, nagyon érdekes előadókkal, témákkal, erről fogunk beszélgetni Éger Ákossal, a Magyar Természetvédők Szövetségétől.
Körülbelül 5 órától Kenset Hungary, biztosan emlékeznek, ez az a verseny, ahol középiskolás diákok műhold szimulációkat építenek. Az idei döntőt sajnos el kellett halasztani, majd erről is megkérdezem Székely Anna Krisztinát, a Magyar Asztronautikai Társaság főtitkár helyettesét. A másik apropó pedig, amiért hívjuk, az pedig az, hogy adománygyűjtést szerveznek, könyvet szeretnének megjelentetni az első magyar űrkutató nőről 10-12 éves gyerekeknek. Elsősorban lányokat kívánnak inspirálni, tehát ezzel a könyvvel Székely Anna Krisztina lesz a vendégünk.
Ez fantasztikus szerintem. A következő témánk, amivel ma itt a beköszönés után rögtön kezdtem, meghalt Csebő Ferenc, mindig hozzánk tartozónak éreztük őt. Egy visszaemlékezés verses és népzenével Nógrádi Gábort fogjuk fölhívni, aki a Kassák Klubnak az akkori igazgatója volt, együtt dolgoztunk ott, és együtt dolgoztunk hárman, és még sokan persze Csebő Ferivel, és róla próbálunk emlékezni, a saját személyes élményeinkkel kiegészíteni, és hát zene is lesz közben.
Kajakkenu gyorsasági világkupát rendeznek Szegeden május 8-a és 10-e között. Kurilla Viktor sajtófőnök lesz a vendégünk sportrovatunkban.
Ennyi a mai délutáni kínálat, ez is 7-8-9 téma majdnem. Maradjanak velünk itt ezen azt akartam mondani, hogy frekvencián, de még mindig így beívódott, beégett az emberbe a frekvencia használat, ami évtizedeken keresztül a civil rádió sajátossága volt, de most ugye az interneten tudnak elérni bennünket. Szóval maradjanak velünk, 2-3 perc és indulunk. Well, horses going bumpity bump.
114, 115, 116.
117 perc.
Ünnepeljünk együtt a jó ügyeket, ünnepeljük együtt. Erről szól egy felhívás. Hello Civil 2026. Tudják nyilván a hallgatók, vagy ha nem, akkor most megerősítem, hogy május 21-e a határideje, vagy 20-a a határideje az 1%-os bevallásnak, és hogy ezzel foglalkozunk, és ennek ürügyén a Közép-Európai Egyetemen a Fővárosi Önkormányzat Társadalmi Együttműködési Osztálynak vezetőjével beszélgetünk, Molnár Bencivel, hogy mi mindent szervez. Ha jól tudom, akkor ez a Városháza, de lehet, hogy nem jól tudom, úgyhogy ezeknek a részleteiről kérdezzek. Szerbusz Bence, Péter Fi Ferenc vagyok.
Szerbusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, tehát, hogy mi minden lesz, és egyáltalán jó-e, hogy ezt ti vagytok a felelő? Nem. Ti és a CEU és a Civilizáció Koalíció, azt hiszem. Ugye három szervező van?
Igen, ez tulajdonképpen egy olyan csapat, akiben megfogalmazódott tavaly egy olyan igény, hogy csináljunk valami olyat, ami segít egy kicsit a civil szférának, hogy mondjam, így informálisan is kicsit közelednie egymáshoz, partnerségeket építeni meg, hogy úgy jobban ismerjük egymást, jobban ismerjük egymás ügyeit, illetve hogy ezután a nagy hajrá után, amit az 1%-os kampány ugye nagyon-nagyon sok szervezet számára jelent, ez egy ilyen nagyon-nagyon fontos időszak, utána meg tudjunk állni legalább egy pillanatra, egy picit meg tudjuk magunkat ünnepelni, és egy kicsit csak együtt legyünk, és olyan viszonyban legyünk, hogy már nem egymás ellen játszunk, hogy kiszerez több 1%-ot, hanem azért vagyunk, hogy itt együtt csináljunk valami jó dolgot.
Hát ez nyilván az önbizalmunkat is, kinek az önbizalmát is egymástól tudjuk megerősíteni, tehát hogy egy ilyen találkozás az nem szokott a rivalizálásnak a terepe lenni, hanem gyakorlatilag ilyen nagy közös esemény van. Éppen a két hét múlva lesz a civil díj átadása, az is mindig ilyen nagy ünnep tulajdonképpen, és ritkán van arra mód, hogy kicsit magunk fele fordítsuk a tekintetünket. Kicsit abszurdak fordul az a nyelvtanilag.
Igen, de abszolút értem, hogy mire gondolt, és ez volt a cél. Igazából itt most egy hagyományt igyekszünk teremteni. Aha. Ugye az első alkalommal ezt még nehéz átadni, de az lenne a célunk, hogy ez egy ilyen visszatérő dolog legyen, hogy az 1%-os kampány után azért találkozunk, beszélgetünk egymással, eszünk, iszunk, és egyébként ennek az eseménynek nagyon fontos része az, hogy olyan képzésekkel, előadásokkal, beszélgetésekkel készültünk a résztvevők számára, amik bennük sokszor megfogalmazódnak igényként, de nagyon kevés kapacitásuk van arra, főleg kis szervezetek esetében, hogy ezeket megszervezzék maguknak, nem is beszélve arról, hogy ezek azért pénzbe kerülnek. Tehát itt most azért kóstolókat adunk ezekből a dolgokból, de lesz olyan képzés is, aminek a keretében lehet arról tanulni, hogy hogyan, milyen praktikákkal lehet a legjobban felajánlásokat gyűjteni, legyen szó az 1%-ról, vagy bármilyen más adománygyűjtő kampányról, hogyan érdemes egyébként a közösségi médiában kampányolni ezekért, milyen módszerekkel lehet elkerülni mondjuk a kiégést, hogyan érdemes helyi aktivizmusba, milyen jogi kitételekre érdemes figyelni. Tehát olyan témákban szerveztünk workshopokat, meg előadásokat, amikben a szervezetek, a mi tagszervezeteink is, és a Civilizáció tagszervezetei is jelezték, hogy érdekelné őket. Ezután pedig ki fogunk állítani 10 darab plakátot, ami, és most egy kicsit itt be is harangoznám azt, hogy május 1-től a fővárosnak, a CEU-nak és a Civilizációnak lesz egy közös kampánya is arra, hogy minél többen ajánlják föl az adó 1%-ukat, és hogy ezt senki se felejtse el. Úgyhogy ezek is hamarosan láthatóvá válnak az utcán, mert hogy idén kiírtunk egy pályázatot arra, hogy ezt valaki alkossa meg nekünk, ezt az 1% felajánlásra buzdító plakátot, és szuper pályázatok érkeztek, abból sikerült egy győztest is kiválasztanunk, viszont a legjobb 10 alkotást, azt május 24-én a CEU-n ki is fogjuk állítani, ezt a főpolgármester fogja megnyitni ezt a kiállítást, és utána pedig lesz a CEU-nak a tetőteraszán egy közös kocintás, beszélgetés, egy koncert is, Úgyhogy ez lesz nagyjából a program, és annyit még szeretnék a programmal kapcsolatban elmondani, ez nagyon fontos, hogy ez egy zárt körű rendezvény, tehát itt mindenképpen meghívás szükséges ahhoz, hogy ezen részt tudjanak venni, viszont annyit tudok javasolni azoknak, akik ezt az adást most hallgatják, és esetleg kedvet kaptak a csatlakozáshoz, mint civil szervezet tagjai, vagy mint civil szervezet képviselői, hogyha a civiliroda@budapest.hu címre írnak nekünk, akkor hát legrosszabb esetben várólistára tudjuk tenni a jelentkezőket még, de van egy olyan szerencsésebb kimenetel is egyébként, hogy akár még részt is lehet venni, egy ilyen gyors civil adatbázisba való regisztráció, és aztán az eseményre való regisztráció után.
Szóval ez egy nagy meeting, egy nagy jambori, persze ezek már idegen máshonnan érkezett szavak a civilek találkozására, és én megint csak ezt hangsúznám, amit az elején is mondtam a te felvezetődhöz kapcsolódva, hogy nagyon fontos, hogy egymásra találva, vagy egymással találkozva egy kicsit a sokszor a hitetlen szerveződéseknek, vagy a kiszáradó szervezeteknek is az önbizalom megerősítésében segíthet egy ilyen találkozás. A 7 szűk, igen, vagyis hát ez 16 szűk esztendő után, hát ha egy kicsit dinamikusabb világ jön a civilek számára, és hogy jobb lehetőségek.
Így van, hát igen, ezt amikor elkezdtük szervezni, ezt még nem tudtuk,
hát jó,
igyekeztünk hinni benne, hogy jó hangulatban fog telni ez a májusi esemény, igen.
Bence, te, hogyha emlékszel a saját életkorodban visszamenőleg, nem tudom, amikortól 1% van, és te már nyilván tudtad a tudatodnál voltál, hogy te hogy voltál először vele, hogy tudtál ajánlani, vagy szóval hogy mit kezdtél ezzel, mert azért ez nem egy egyszerű dolog, hogy ha valaki egyáltalán a szavazás sem az, de hogy itt hogy kerültél kapcsolatba az 1%-kal személyesen, emlékszel-e ilyenre? Nem az, hogy kinek ajánlottad, mert az nyilván az a te dolgod, de hogy zajlik ez a dolog, hogy zajlott?
Hát abszolút emlékszem, én szerintem nagyjából 2013 óta adózok.
Aha.
Akkor fejeztem be az egyetemet, és akkor nagyon emlékszem, hogy egy, most akkor nem is mondom a nevét, egy olyan kulturális alapítvány, akik ezzel rendszeresen kampányolnak, az ő üzenetük tudott engem megszólítani, tehát nem igazán egy ilyen állampolgári tudatosság volt bennem, hanem inkább az, hogy én ennek a kifejezett szervezetnek tudjak segíteni ezzel.
Aha. Tehát volt valaki Libling, vagy valaki, akikre rátaláltál?
Igen, igen. Viszont ugye sokat gondolkodtunk mi is azon, hogy ez vajon hogy zajlik most azokban, igen, akiknek ez most kezd aktuális lenni az életében. És azt láttuk itt az éppen lezajlott választáskor, hogy azért a fiataloknak a politikai tudatossága az nagyon sokat változott azért ebben, talán ebben az egész 16 évben. És azt gondoljuk, hogy érdemes azért ezt az állampolgári tudatosság vonalat is csinálni, mert hát nyilván mi itt a fővárosnál más nem is tehetünk, tehát kifejezetten szervezetet nem is emelhetünk ki, hogy őket valaki támogassa, de magát az ügyet azt el tudjuk karolni, és akkor ennek mentén tudjuk azt népszerűsíteni, hogy itt van egy olyan lehetőség, ami hát nagyjából szinte a választási joggal egyenlő mértékű, hogy itt azért komoly állampolgári ráhatást lehet gyakorolni az állam, vagy hát így a közszféra működésére is ezekkel a pénzekkel.
Szóval a személyes hatásra gondolsz, ami valakiknek nagyon fontos lehet, akik erre rászorulnak, és pláne, hogyha a javakban, vagy az adózás tekintetében, az 1%-ban jól áll az ember. Hát nagyon köszönöm, még arrébban ez az esemény, és lehet, hogy még legalább hírként majd foglalkozunk vele, de azért talán nem korai, hogyha most így beszélünk róla, hogy jó lenne egyrészt, aki jelentkezni akar, ha még éppen belefér, másrészt tudatosítani, hogy mennyire fontos a civileknek a találkozása. Nyilván más sorozatban más szervezetek is szerveznek majd találkozókat valami ürüggyel, vagy okkal, vagy céllal, de én ezt nagyon fontosnak találom, hogy néha találkozunk egymással, és tudjunk erőt adni, és hát ez is egy ilyen alkalom lesz. Hello Civil, egy szakmai délután és ünnepi kampányzáró esemény május 21-én. Bence, köszönjük szépen, Molnár Bence volt a vendégünk.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy ebben akkor egyetértünk.
Igen, szia!
Szia, szia!
Egy folyó, egy közösség, egy jövő, a PET Kupa Egyesület és a Diego ZRT közös sikerprojektje a kárpátaljai hulladékszennyezés megelőzését zászlójára tűző Call Action projekt 4 év alatt elképesztő eredményt ért el, 2500 tonna hulladéktól mentesült a folyó. Bitter Zsuzsanna, a PET Kupa projekt vezetője van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, Bitter Zsuzsa vagyok, köszönöm szépen a megkeresés, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hogy kezdődött ez a komoly utazás? Ha jól látom, akkor 2022-ben vágtak neki ennek a projektnek.
Igen, 2022 év elején azzal keresett meg minket a Diageo cég, hogy szeretnének egy olyan projektet támogatni, ami szerintünk a valódi megoldás lenne a hulladék a folyami hulladék felszámolása céljából. És akkor mondtuk, hogy ennek mi nagyon örülünk, mert akkor mi ezt a lehetőséget egyből a forrásvidékre, Kárpátaljára vinnénk. Mert hogyha megelőzzük azt a hulladék bekerülést, ami a forrásvidéken a folyóba jut, a Tiszába vagy a mellékfolyóiba, akkor nyilván sokkal kevesebbet kell majd petkupákon, illetve magyar szakaszok folyótisztításai során hulladékot gyűjtenünk. Úgyhogy ha már a forrásnál megakadályozzuk, akkor az lenne az igazi hozzáadott értéke ez a projekthez, és ők szerencsére támogatták, így indult a projekt 4 évvel ezelőtt.
Ez rendkívül érdekesen hangzik, és nagyon nagy mérföldkő, tehát amit együtt elértek. Mi volt a motiváló tényező, hogy mi az, ami fenntartotta ezt a folyamatos munkát, mert ez mégiscsak egy hosszú távú elköteleződés mindenki számára. Mit gondol, mi állhat a siker mögött?
2 évre vállaltunk együttműködést az elején, akkor azt mondtuk, hogy kitűzünk 690 tonna hulladék folyótól való eltérítését. És fontos ez a kicsit bonyolult megfogalmazás, hogy folyótól való eltérítés, mert ez tényleg nem azt jelenti, hogy a folyópartról gyűjtjük össze, ez ahhoz hatalmas mennyiség lenne. Hanem dolgozzunk ki olyan hulladékgyűjtési és olyan szelektálási infrastruktúrát, illetve bővítsük a meglévőeket, amivel megelőzzük azt a gyakorlatot, ami egyébként Kárpátalján igencsak gyakori, hogy a lakossági hulladékot jobb megoldás nem lévén a folyóparton helyezzék el a lakosok, vagy pedig a meglévő hulladéklerakóra kerüljön, ami például Rahónál a folyóparton van egy áradáskor, gyönyörűen felemeli a Tisza és hozza a hulladékot le az alvizekre. Szóval azt gondoltuk, hogy olyan területeken, ahol a szelektív hulladékgyűjtés gyakran a kommunális sem kielégítő, de koncentráljunk a szelektív hulladékra, mert ugye mi a úszópet palackokat szeretnénk leginkább megelőzni, és vezessünk be olyan gyűjtőpontokat és olyan feldolgozási módszereket, amik elősegítik azt, hogy ezek az egyébként értékes nyersanyagok, mert hogy újrahasznosítható anyagról beszélünk, PET palackról, és itt már bekerült a képbe az üveg, a fém és a papír is. Ezeket a lakosoktól gyűjtsük össze, olyan partnerekkel dolgozzunk együtt, akik egyébként vállalkozásban, de nagyon kevés forrásból ezt már csinálják is, tehát hulladékkezelő vállalkozókat támogattunk, és olyan szemléletformáló és folyótisztító akciókat tűztünk még hozzá a projekthez, ami enélkül a projekt nélkül nem valósult volna meg a helyszínen. Itt értem ez alatt azt, hogy az elmúlt 4 év alatt volt latorca tisztítás, ahol 1,5 tonna hulladékot gyűjtöttek a helyi kollégák, illetve sok-sok szemléletformáló program óvodástól egyetemi szintig, ahol 2500 főt vontunk be abba, hogy milyen tevékenységek valósulnak meg a Collection projektben, illetve milyen összefüggéseket kell látni a folyami hulladék, szennyezés és a lakossági szelektív hulladékgyűjtés megléte vagy nem léte között.
Milyen eszközökkel sikerült ezt elérni, hogyha jól értelmezem, akkor itt többről van szó, mint általában arról, amit a PET kupáról eszébe jut a hallgatóinknak, vagy akár nekem is, hogy a PET kalózok hatalmas munkával összeszedik a folyón, illetve az ártérben a különböző hulladékokat, itt más módszereket is használtak.
Igen. Az egyetlen, ami nagyon hasonlított hozzá, az említett latorca tisztítás, tehát tényleg tiszta mellékfolyóról beszélünk, másfél tonna hulladék konkrétan a folyó árteréből összeszedve, de ami a projekt tömét adta, az az ungvári és beregszázi hulladék feldolgozó üzem fejlesztése. Tehát olyanokat képzeljenek el a hallgatók, hogy itt a hatalmas bálákat, mert ugye amikor a papírt, műanyagot beszállítják egy üzembe, akkor ott tömörítik, hogy könnyebben legyen majd utána szállítható, meg rakásolható, tehát ilyen méteres bálákat csinálnak, és ezeket kézzel emelték. Tehát nyilván ez a hatékonyság rovására megy, meg az emberi egészség rovására is, és akkor lett ebben a projektben egy targonca, ami ezeket megemelte, lettek bálázógépek. De például az ungvári kolléga, az ungvári hulladékkezelő üzemnek a vezetője, ő kihelyezett különböző gyűjtőpontokat lakótelepeknél. Ezek nekünk teljesen hétköznapiak már, de ugye régen nem volt. És ott még nem általános az, hogy a lakótelep közepén van egy szelektív hulladékgyűjtő pont, vagy az iskolában van, vagy közintézményekben. Szóval ez a partnerünk kihelyezett ilyen hulladékgyűjtő pontokat, és onnan begyűjtötte a hulladékot, majd az ő üzemében feldolgozta azt, és értékesítette. És még egy innováció jelent meg, szerintem roppant kedves, kicsit hasonlít itthon a fagyiskocsira, ami csilingelve megy végig a településen, ezt a hulladékgyűjtő kisbusszal valósította meg. Volt egy menetrendje, hogy hol lehetett leadni a városban menve, mentek a lakosok, és hozták zacsikban az otthon összegyűjtött szelektív hulladékukat. Vannak olyan fotóink, szívet melengető, ahol sorba állnak az emberek azért, hogy leadhassák az ő gyűjtött petpalackjaikat. Mondom, olyan helyszíneken, ahol nagyon sok helyen az ivóvíz nem iható, tehát még több petpalack keletkezik. Illetve ne felejtkezzünk meg arról, hogy 4 éves a projekt, 4 éves a háború is, ami sújtja ezt az országot, akkor kezdődött a projekt egyébként szinte napra pontosan. Tehát amikor gondolkodtunk rajta, hogy vajon mi a havária helyzet, ami ezt a projektet megállíthatja, akkor egyből megállapítottuk, hogy akkor ez most éppen életbe lépett. De a projekt nem állt meg, szerencsére a partnereinket nem sorozták be, és ugyan jelentős munkaerő hiányban, de folyamatosan tudták végezni a projekttevékenységeket, és a Kárpátalján megnövekedett lakosság